és hátul a szögletben, odahajítva, mint egy krumplizsák, össze-vissza kötözve, mint egy podgyász, hevert Todd Hunter James. Szája kendővel bekötve, könyökén és bokáján 5 vagy 6 erősen áthurkolt kötél. Barna szeme eleve nem mozgott ide-oda. Hood doktor egy pillanatra megállt a lábtörlőn, szeme átfutotta a lefolyt dráma néma színhelyét, majd hitelen átsietett a szőnyegen, felemelte a cilindert, és ünnepélyesen rátette, amíg megkötözött Todd Hunter fejére. Túl nagy volt neki annyira, hogy csak nem a válláig csúszott le. Glass úrkalapja, szólt visszatérve vele, és egy zsebnagyítóval vizsgálgatni kezdte belsejét. Hogyan magyarázható meg Glass úr távolléte, és Glass úr kalapjának itt léte? Mert hiszen Glass úr nem öltözködik hanyagul, ez a kalap divatos alakú, rendesen kefélt, ki van fényesítve, bár nem nagyon új. Úgy gondolom, egy vén gigerlit. De szentséges ég, kiáltott fel McNabb kisasszony. Talán előbb az ember szabadítanák ki. Szent szándékkal mondtam, hogy vén, bár nem állítom teljes biztonsággal, folytatta fejtegetését a doktor. Indoklásomban erre vonatkozólag talán kissé keresetnek tűnik fel majd, az emberi haj különböző mértékben ugyan, de állandóan hull-hull, legalábbis kis mennyiségben. Egy nemrég viselt kalapban, nagyító üveggel kis hajszálakat kellene látnom. De itt nincsenek. Ebből most azt következtetem, hogy Glass úr kopasz. Ha már most ezt a körülményt egybevetjük azzal a magas rikácsoló hanggal, melyet McNabb kisasszony olyan élesen leírt, türelem, kedves hölgyem, türelem! Ha ezt a kopasz fejet összefüggésbe hosszuk a jellemző hangnemmel, úgy gondolnám, hogy előre haladott korra következtethetünk. Mindazonáltal valószínűleg erőteljes ember lehetett, és valószínű, hogy magas termetű. Bizonyos mértékben megtámaszthatnám ezeket a föltevéseket a minapi ablakban való megjelenésének történetével, mely szerint magas termetű ember volt, de úgy hiszem, még pontosabb adataim is vannak. A boros pohár szilánkjai az egész helységben szétszóródtak. Egy szilánk azonban a kandalló melletti magas fali polcon fekszik. Egyetlen töredék sem kerülhetett volna oda fel, ha a pohár egy olyan alacsony termetű ember kezében tört volna el, mint amilyen Todd Hunter úr. Mellesleg, szólt közbe Brown atya, nem volna jó kioldozni Todd Hunter urat? Az ivópoharakból merített tanulság nem szűnik meg itt, folytatta a specialista. Hanem egyúttal azt is hozzáfűzhetném, hogy a Glass nevű ember inkább talán kórhely volt, amiatt volt kopasz és ideges, mint kora miatt. Todd Hunter úr, amint az már megállapítást nyert, csöndes, takarékos úriember és abszinens. A kártya és a boros poharak nem tartoztak szokásaihoz, azok csupán egy bizonyos vendég tiszteletére kerültek elő. Így történetesen tovább következtethetünk. Ez a boros készlet akár Todd Hunter úré, akár nem. Semmi látszata nincs annak, hogy borral is rendelkezett volna. Mit tartalmazhattak tehát ezek az edények? Erre azt felelhetném, hogy valami drága konyakot vagy viszkit. Egy, a Glass úr zsebéből előkerült üvegből. Így előttünk áll egy ember, azaz legalábbis típusának képe. Magas termetű, éltesebb, elegáns, de kissé kopott. Minden bizonnyal kártyázásra és ivásra hajlamos. Sőt, talán túlságosan is hajlamos erre. Glass úr azok közé az úri emberek közé tartozik, akiket inkább a jó társaságon kívül ismernek. Megálljon már! Kiáltott ekkor a fiatal lány. Ha nem eresztenek hozzá, hogy kioldozzam, megyek és hívom a rendőrséget. Nem ajánlom önnek, Miss McNabb, hogy elrohanjon a rendőrségért, szólt Hood doktor komolyan. Brown atya, a leghatározottabb felkérem önt, csillapítsa le nyáját saját érdekükbe. Nos tehát, Glass úr alakjából és lényéből valamit már láttunk. De melyek az ismert tények Todd Hunter úrral kapcsolatban? 3 lényegeset tudunk, és pedig, hogy takarékos, többé-kevésbé jómódú, és hogy valami titka van. Szembeötlő, hogy ezek a fő ismertető jelek. És ezek olyanra jellemzők, olyan emberre, akit zsarolnak. És bizonyos ugyan, szembeötlőn viseli magán a zsaroló ismertető jeleit. A kopott eleganciájú kórhely természetű, ingerlékeny glasz úr. Íme, a hallgatási díj tragédiájának két tipikus alakja. Az egyik oldalon áll a tisztességes ember, gondosan őrzött titkával, a másik oldalon az aszfaltbetyár, aki a titkot kiszimatolta. Ez a két ember találkozott ma itt, és veszekedés közben ütlegekkel és kivont fegyverrel mentek egymásnak. Mikor veszi már le a köteleket? Szólt közben a leány makacsul. Hood doktor óvatosan visszahelyezte a cilindert az oldalt álló asztalra, és átment a fogolyhoz. Behatóan tanulmányozta őt. Kissé meg is mozgatta, és vállánál fogva félig megfordította, de közben csak ennyit felelt. Úgy látom, ezek a kötelek nagyon megfelelőek addig, míg az ön barátai, rendőrök elhozzák a kézbilincseket. Brown atya, aki unottan nézegette a szőnyeget, most hirtelen felemelte kerekarcát. Hogy érti ezt? A tudós lehajolt, felvette a különös törszerszámot, tüzetesen megvizsgálta, és így felelt. Azért, mert Tut Hunter urat megkötözve találták. Ebbe persze mindjárt arra következtetnek, hogy Glass úr kötözte meg, aztán megszökött. Ez ellen 4 megvetés szól. Miért hagyná hátra kalapját egy olyan külsejére rátarti úriember, mint Glass barátunk, ha csak ugyan saját jószántából távozott? Másodszor. Folytatta, mielőtt az ablaknak tartott. Ez az egyetlen kijárat, ez pedig belülről zárva van. Harmadszor. A pengehegyén parányi vérnyom van, de Dutt Hunter úron nincsen seb. Glass úr tehát önmagán vitte el a sebet élve vagy holtan. Mindehhez tegyük hozzá a legközelebb fekvő valószínűséget, sokkal valószínűbb, hogy egy megzsarolt egyén kísérli meg, hogy üldözőjét megölje, mintsem a zsaroló próbálja megölni a libát, mely neki aranytojásokat tojik. Íme azt hiszem, hogy eléggé összefüggő a tényállás. Na de a kötelek, tudakolta a pap, aki révedező bámulattal merezgette tágra nyílt szemét. A kötelek, szólt a szakértő különös hangsúllyal. McNabb kisasszony nagyon szerette volna tudni, miért nem szabadítottam meg Tut Hunter urat a kötelektől. Hát jó, megmondom. Azért nem tettem, mert Tut Hunter úr bármelyik pillanatban ki tudja önmagát szabadítani, amikor akarja. Hogy? Tört ki a hallgatóságból a csodálkozás. Megnéztem Tut Hunter úron az összes csomókat, ismételte Hood doktor nyugodtan. Véletlenül értek valamit a kötésekhez, a bűnügyi tudomány fontos ágazatát képezik. Minden egyes csomót saját kezüleg kötött meg, és fel is tudná oldani azokat. Egyetlen egyet sem kötött rajta olyan ellenség, aki bilincsbe akarta volna verni. Ez az egész kötélügy ügyes fogás, amely csak arra való, hogy őt tartsuk áldozatnak, és ne a szerencsétlen Glasst, akinek tetemét talán a kertben van elrejtve, vagy a kéményben eldugva. Nyomasztó csend következett. A szobában besötétedett. A kerti fák vihartépte galjai most még szikárabbnak és feketébbnek tűntek föl, s mintha lassan közeledtek volna az ablakhoz. Szinte tengeri szörnyeknek, polipoknak vagy csavarodó oktopuszoknak látszottak, amelyek azért kúztak fel a tengerből, hogy meglássák, mind végződik ez a tragédia. Hiszen ő, a gonosztevő és az áldozat, a rettenetes, cilinderes ember is közülük a tengerből jött elő. A légkör telítve volt a zsarolás hangulatának beteges komorságával, amely egyike a legsötétebb emberi dolgoknak, mert egy bűntényt egy másikkal tetőz be. Fekete sebre tesz, fekete tapaszt. A kis katolikus pap arca, mely rendkívül előzékeny, sőt, néha komikusan iparkodó volt, hiszen összeráncolódott. Nem csupán az ártatlan ember üres kíváncsisága tükröződött rajta, hanem az az érdeklődés, mely akkor támad, ha valakiben új gondolat érlelődik. Kérem, ismételje meg még egyszer, szólt töprengő együgyű modorában. Úgy gondolja, hogy Tut Hunter úr önmagát meg tudja kötözni, és ki is tudja oldani? Úgy van, ez a nézetem, szólt a doktor. Szentségeség! Kiáltott fel Brown hirtelen, vajon lehetséges ez? Átsietett a szobán, akár csak egy fürge mókus, és valami egészen új érdeklődéssel nézett a rab részben elfedett arcára. Aztán a saját bolondos ábrázatát újra a társaság felé fordította, és izgatottan kezdte kiáltozni. Hát persze, hogy így van. Nem látják ennek az embernek az arcát? Nézzék már meg a szemét! A professzor és a lány követték tekintetének irányát, és dacára annak, hogy a fekete kendő teljesen elfedte Todd Hunter arcának alsó részét, a felső részén feltűnt nekik a megfeszített vívódás kifejezése. A szeme igazán különös! Kiáltott fel a fiatal nő erős felindulása. Maguk hóhérok, hát nem látják, hogy szenved? Nem hinném, szólt Hood doktor. Szemeinek ugyan tényleg különös a kifejezése, de szerintem ezeket a keresztbe futó ráncokat inkább valami könnyű pszichológiai elváltozás okozza. Micsoda badarság! Kiáltott Brown. Hát nem látja, hogy nevet? Nevet, ismételte a doktor meghökkenve, de hát mi a csodán nevet? Hát, válaszolta pap mentegetőzve, én a világért sem akarom önt megbántani, de hiszen azt hiszem, hogy önt neveti, sőt, most, hogy tudom, miről van szó, hajlandó volnék önmagamat is kinevetni. Most, hogy mit tud? Kérdezte Hood ingerülten. Most, hogy már tudom, hogy mi a foglalkozása, Todd Hunter úrnak felelt a pap. Ide-oda csosszogott a szobában, látszólag bámész tekintettel nézegetve egyik tárgyat a másik után, mindannyiszor nagy nevetésben tört ki, ami határozottan bosszantotta azokat, akik figyelték. Nagyot nevetett a kalapon, még nagyobbat a törött poharakon, a karthegyen látszó vér pedig éppenséggel görcsös nevető rohamot váltott ki belőle, aztán a dühöngő specialistához fordult. Dr. Hood, kiáltotta lelkesen, ön egy nagy költő, ön egy meg nem teremtett lényt hívott életre a semmiből. Mennyivel istenibb ez, mintha csupán a puszta tényállás fürkészte volna ki. Hiszen a tények magukban szinte hétköznapiak és komikusak, elméletéhez hasonlítva. Fogalmam sincs, hogy miről beszél, szólt Hood meglehetősen gőgösen. Az általam megállapított tények mind nélkülözhetetlenek, bár szükségképpen hiányosak. Helyet hagyhatnánk ugyanaz intuíciónak, vagy ha úgy tetszik, a költői elképzelésnek, de csak amennyiben még nem lehetett eddig megállapítani az összefüggés részleteit. Glasszur távollétében, hát ez az, szólt a papucska sűrűn bólogatva. Ez az első feltevés, amelyet le kell szögezni. Glasszur távolléte. Annyira távol van, hogy feltételezem, soha senki még nem volt olyan távol, mint Glasszur. Úgy érti, hogy nincs a városban? Kérdezte a doktor. Úgy értem, hogy minden innen távol van, de úgy is mondhatnám, a dolog természeténél fogva van távol. Komolyan úgy véli, hogy az ilyen egyén nem is létezik? Tette fel a kérdést a specialista mosolyogva. A pap igenlően bólintott. Majdnem kár érte. Szólt. Orion Hood megvető nevetésben tört ki. Nos, mielőtt tovább mennénk a többi 101 bizonyítékkal, vegyük elő az első tényt, amelybe belebotlottunk, mikor ebbe a szobába betörtünk. Ha nem létezik egy Glass úr, akkor ki ez a kalap? Todd Hunter úré, felelt Brown. De hiszen nem illik a fejére, kiáltott Hood türelmetlenül. Kizár dolog, hogy viselhesse. Brown atya leírhatatlan szelídséggel ingatta fejét. Sosem állítottam, hogy viselni, felelte. Azt mondtam, hogy az ő kalapja. Vagy ha ragaszkodik egy árnyalatnyi különbséghez, e kalap az övé. És miben rejlik az árnyalatnyi különbség? Kérdezte a kriminológus gúnyos hangsúlya. Uram, kiáltott fel a szelíd emberke, az első türelmetlenségre valló mozdulattal. Ha ön lesétál az utcán a legközelebbi kalaposboltba, meglátja, a szó valódi értelmében nagy különbség van valakinek a kalapja, és aközt a kalap között, amely az övé. Egy kalapos, ellenkezett Hood, pénzét tudja tenni a kalapkészletét, de micsoda hasznot húzhatott volna Todd Hunter ebből a régi kalapból? Hogy micsodát? Hát házi nyulakat, feleltett üstént Brown atya. Mit mond? Kiáltott Hood doktor. Hát házi nyulakat, szalagot, cukorkát, aranyhalat, tarka, papír, tekercseket, felelte a tisztelendő úr gyors egymás utánban. Csodálom, hogy még nem látta ezt mindjárt, mikor rájött, hogy a kötelek hamisítványok. Ugyanez áll a kardra nézve is. Tud Hunter úron karcolásnak még nyoma sincs, amit ön is mondja, de belülről szenvedett egy kis horzsolást, ha ugyan hajlandó elfogadni az én okoskodásomat. A ruhája alatt sérült meg? Kérdezősködött szigorúan McNabney. Nem a ruhája alatt, hanem belsőleg kapott egy kis karcolást. Mi a csodát akar ezzel mondani, ki érti ezt? Tud Hunter úr, magyarázta tovább Brown úr nyájasan, most tanulja a bűvészmesterséget. A szemfényvesztést, hasbeszélést és kötéltrükköt. A bűvészkedés megmagyarázza a kalapot, nincs abban hajnak nyoma sem. Nem azért, mert a megkopaszodott Glass úr viselte, hanem mert egyáltalán soha senki nem viselte. A zsonglőrködés megmagyarázza három poharat, amelyekkel Tud Hunter úr éppen most gyakorolta, hogyan kell azokat a levegőbe feldobni és elkapni. De mivel még nem eléggé gyakorlott, az egyik poharat véletlenül hozzávágta a mennyezethez. A kard jelenléte szintén zsonglőrködéssel bizonyítható. Tud Hunter úr hivatása és büszkesége a kardnyelés. De miután még nem eléggé gyakorlott, felhorzsolta a torkát a fegyverrel. Ennek következtében belső sebe van, amely arc kifejezése után ítélve nem túl súlyos. Úgy szintén gyakorolta azt is, hogy kötelékeiből önmagát kioldozza, mint a Davenport testvérek, és éppen akkor akarta magát kiszabadítani, amikor a szobába rontottunk. A kártyák persze kártyamutatványokra valók, és azért hevernek szerte szét a padlón, mert a levegőbe röpítés tükrét próbálgatta. Hivatását csak azért nem árulta el, mert fogásait titokban kellett gyakorolnia, mint bármely más bűvésznek. De az a puszta tény, hogy valamikor egy cilinderes járókelő benézett a hátsó ablakán, akit nagy felháborodással elkergetett, elég volt ahhoz, hogy mindnyájukat a romantika hamis ösvényére terelje, és elképzeltesse velük Glass urat, mint fenyegető, cilinderes kísértetet. De hát miféle hang, az a kétfajta hang? Kérdezte Maggie bámészkodva. Sohasem hallott még hasbeszélőt? Kérdezte Brown atya. Nem tudja, hogy ezek először természetes hangjukon szólalnak meg, aztán meg a rikácsoló, nyikorgó, meskeltél hangon felelgetnek önmaguknak, amelyet maga is hallott. Hosszú csönd volt ezután, és Hood doktor mély figyelemmel, mosolyogva tekintett a kisemberre. Ön valóban igen találékony ember. Ezt egy regényíró sem eszelte volna ki jobban, és még csak éppen egy részlet áll fenn, ami kiderítetlen, és ez Glass úr neve. McNabb kisasszony tisztán hallotta, amint Tud Hunter így szólította meg. Brown tisztelendő úr szinte gyermekes vihogásba tört ki. Az egész ostoba históriának ez a legostobább része. Zsonglőr barátunk felváltva dobálta a levegőbe a három poharat, és hangosan számolt, mikor egymás után elkapkodta őket. És azt is fennhangon jelezte, ha nem sikerült elkapnia. A valóságban azt mondta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mr. Glass, egyet hibáztam, 1, 2, 3, Mr. Glass, és így tovább. Angolul Mr. Glass úgy hangzik, mint Mr. Glass. Pillanatnyi csend lett a szobában, aztán mindjárt nevetni kezdtek. Ez alatt a sarokbeli alak büszkén kioldotta, és hirtelen lendülettel ledobta magáról a köteleket. Majd mély meghajlással a szoba közepére lépett. A zsebéből nagy plakátot szedett elő, melyen kék és piros betű hirdette, hogy Zaladin, a világ legnagyobb bűvésze és szemfényvesztője, hasbeszélő és valóságos emberi kenguru, jövő hétfőn mutatja be teljesen újszerű trükk sorozatát Scarborough-ban. Az Empire Pavilonban pontosan 8 órakor.